Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bemutatták Gájer László könyvét az egyház valóságáról. Az egyház jövője szempontjából döntő kérdés, hogy legyenek életre halálra meggyőződéses keresztények, akik az Istennel való találkozást megélték. Erről beszélt Erdő Péter bíboros a Mintázatok, Vázlatok Egyházam jövőjéről és lehetőségeiről című könyv bemutatóján a Szent Egidio közösség Budapest-Ferencvárosi templomában. Erdő Péter bíboros a könyvet tanulmányozva arra kereste a választ, hol kell keresni annak súlypontját. Megállapította, Gájer László könyve lelki könyv, az imádságról is van benne szó, egészen személyes imaélmények megosztása történik benne, szubjektív és meggyőző módon. Ez az egyház jövője szempontjából kiemelkedően fontos, fogalmazta meg a bíboros. Magyarország 2025-ös központi költségvetéséről dönt az országgyűlés a mai napon, idei ülésezésének várhatóan utolsó napján. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 11 órakor kezdődött, és csak határozathozatalok lesznek a mai napon. Egy nemzetközi polgári repüléssel kapcsolatos nemzetközi egyezmény mellett a képviselők döntenek még a klímagázokról szóló törvényjavaslatról is. Az ukrán-magyar határszakaszon 6100-an léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4929-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Megállapodás született arról, hogy újabb magyar szakértőket alkalmaz az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalának budapesti központja, amely egyre több funkciót lát el, és a szervezet második legnagyobb egységévé vált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető az ENSZ terrorizmus elleni küzdelemért felelős főtitkár helyettesével, Vlagyimir Voronkovval folytatott előző napi tárgyalását követően arról számolt be, hogy a világ számos pontján rendkívüli terrorfenyegetettséggel kell szembesülniük az ott élőknek. Magyarország álláspontja szerint az ENSZ egyik legfontosabb feladata a globális terrorizmus elleni küzdelem sikerre vitele kellene, hogy legyen. Szijjártó Péter hangsúlyozta azt is, hogy hazánk erején felül veszi ki a részét ebből a küzdelemből, amit az is bizonyít, hogy az ENSZ terrorizmus ellenes hivatalának legnagyobb központja New York után Budapesten van. A múlt évhez képest csaknem 3000-rel nőtt a köznevelésben főállású pedagógusként foglalkoztatottak száma, 144 ezer fölé emelkedett így a számuk. Közölte a belügyminisztérium a központi statisztikai hivatalnak a köznevelési rendszer adatairól közzétett gyors jelentése alapján. Azt írták, a gyors jelentés szerint az egy pedagógusra jutó tanulók száma az általános iskolákban 9,7, ami jóval kedvezőbb az EU átlagánál, amely 12,1. A belügyminisztérium adatai szerint a nevelő-oktató munkát segítők száma is jelentősen növekedett. 2021-hez képest több mint 3000-rel. Új helyszínen, a dísztéri De La Motte Beer palotában tartják péntektől vasárnapig az adventi iparművészeti kiállítást és vásárt. A háromnapos iparmű kiállítás és vásár új helyszínen a közelmúltban korhű barokk stílusban felújított műemléképületben lesz. A korabeli leírások szerint ezekben a műhelyekben az akkori korok kiváló kézműves mestereinek generációi rakták le többek között a mai kortárs magyar iparművészet alapköveit. A nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg tervezett mellé egy újabb karácsonyi koncertet is meghirdettek december 21-ére a Zeneakadémia nagytermébe. Az esti hangversenyre már minden jegy elkelt, ezért a koncert rendezői délelőtt 11 órára újabb koncertet hirdettek meg. A szervezők azt írták, a különleges látványos eseményen számos sztárvendéggel várja a közönséget, Vig Andrea és a Jakobi Koncert Kft. A karácsonyi koncertet 1999 óta rendezik meg az ünnepeket megelőző napokban, a Zeneakadémián. Erősíteni a kapcsolatokat az Európán túli partnerországokkal a globális kihívások legyőzése érdekében az Európai Tanács elnöke. António Costa az uniós tagországok csúcs találkozóján az ukrán elnökkel közösen adott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, több pólusú világrenddel kell számolni. Végül az időjárásról, túlnyomóan borult időre számíthatunk, első zápor eső több felé várható. Az északi középhegység magasabb csúcsain havas eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Omás, tiszteletadás címmel látható Keserű Ilona kiállítása a műcsarnokban. Blues ikonok, Grammy-díjas pop és rockstárok szerepelnek a Veszprém Fest 2025-ös programjában. Gulyás Dénes operaénekes a saját önéletrajzi könyvéből készített estet játsza az Operaház megyaszai termében. Hubay Miklós klasszikusának, az Ők tudják, mi a szerelemnek december 26-án lesz a filmpremierje a Duna TV-ben. És Csodaváró Betlehemes című játékával ünnepli a karácsonyt a Magyar Állami Népi Együttes a Műpában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Omás, tiszteletadás. A műcsarnokban látható Keserű Ilona festőművész kiállítása. Ahogyan a cím is sugallja, a tárlaton kiemelt hangsúlyt kap a tiszteletadás gesztusa. A rendkívül gazdag életmű egyrészt fontos mestereknek, pályatársaknak, költőknek állít emléket egy-egy kép erejéig, másrészt saját korábbi munkásságára is folyamatosan reflektál a művész. A kiállítás kurátora Kondor Szilágyi Mária. Őt kérdeztem.
Ebben a kiállításban a tiszteletadás a fő téma. Ez vonatkozik egyrészt azokra a mesterekre, pályatársakra, barátokra, rokonokra, akiknek a művész tiszteletet szeretne adni. Számos olyan képe van, ami határozottan valakinek a tiszteletére készült, például Vörös Sándor, Ottlik Géza, Kornis Dezső vagy Martin Ferenc. Látható a kiállításban egy hanginstalláció, ami 1981-ben készült, és itt most rekonstruáltuk. Tehát ez is egyfajta tisztelgés a munkásságnak.
A saját maga munkásságának is,
ugyanakkor ez a hanginstalláció ez szerepelt már a műcsarnokba, akkor 82-ben, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes számunkra, a műcsarnok dolgozói számára is, hogy ezt most ennyi évvel később újra installálhatjuk.
Ennek az a cím, hogy hangszíntér.
Hangszíntér, igen.
És még hangot is ad ki.
Hangot is ad, igen, igen. És a harmadik teremben pedig azok a képek láthatóak, amelyekkel a saját munkásságnak adunk egyfajta tiszteletet, tehát azokat a témákat, témaváltozatokat, motívum variációkat mutatjuk meg, amelyek az életmű során fontosak voltak.
Ki válogatta ezt a kiállításanyagot?
A témaválasztás a művésztől jött, és ehhez a témához én válogattam a műveket, és amikor összeállt a műtárgyjegyzék, akkor egyeztettük a művésszel, hogy akkor mi az, amit ki tudunk állítani.
Itt vannak régebbi tárgyak, és vannak egészen újak, tehát egy viszonylag hosszú időszakot ölel föl a kiállítás. Lehetne ad abszurdum életmű kiállítás is, de nem az.
Hát lehetne olyan értelemben, hogy az életmű bemutatva ezen a szűk témaválasztáson keresztül. Az egy fontos kérés volt a művész részéről, hogy azokat a munkákat válogassuk be, főként amelyek 1983, tehát az első műcsarnoki kiállítása után készültek, tehát erre igyekeztünk figyelni. Ugyanakkor itt pont az önreflexió termébe bekerült néhány olyan kép is, amelyek a 60-as évek végén, a 70-es években készültek, hiszen hogyha egy motívumnak az ívét vagy az ábrázolhatóságát szeretnénk megmutatni, akkor érdemes az elsőtől tulajdonképpen az utolsóig egybe megmutatni.
Az utolsó kép mikor készült?
2022-ben.
a művésznő hány éves most pontosan?
Én úgy tudom, hogy 91.
Dolgozik még?
Én azt mondanám, hogy igen, de erre nincsenek konkrét információim.
Ugye az első teremben éppen azért, mert portrék vannak, főképp a figuratív ábrázolása jellemző, de itt például a harmadik teremben, ezeknél az önreflexív képeknél a színek dominálnak, a formák dominálnak, nagyon-nagyon lenyűgöző, amilyen hatást tudnak kelteni ezek a nonfiguratív képek. Inkább ez jellemző Keserű Ilonára, nem? És nem az első, amikor portrékat festett.
Szerintem az egész életműre a színkutatás és a színek hatása jellemző, tehát az egész életmű során ő a színeket kutatta, és a színekben rejlő lehetőségeket mutatta meg a képeken. Ugyanakkor nagyon fontos a portré ábrázolási képessége is, illetve az a vágy, hogy portrékat fessen. És itt most ez a tiszteletadás tematika lehetővé tette azt, hogy ezt a formát is, vagy ezeket a képeket is megmutassuk, de egészen korai időszakból készített portrékat barátokról, ezek többnyire rajzok, festmények, barátokról, rokonokról. Én azt gondolom, hogy ez az egész életművet végigkíséri ez a portré ábrázolás.
Az ő művészete most már igen hosszú évtizedeket ölel föl. Lehet, gondolom, a művészet történész szemével értékelni, vagy kategorizálni. Tehát hol az ő helye a magyar művészet történetben?
Ez egy nagyon hosszú pályafutás, és nagyon különleges helyet tölt be a magyar művészetben, hiszen az 50-es évek végétől már végzett képzőművészként tekinthetünk rá. Ebben a válogatásban is látszik, bár ez tényleg csak egy tematikus válogatás, de az életmű rendkívül gazdag.
A stílusát tekintve mit mondanánk rá?
Szerintem az ő esetében nem hiszem, hogy a kategorizálás működik, pontosan azért, mert egyrészt van egy nagyon határozott program, amit végigvitt egész életében, másrészt a színkutatás, amit már említettem. Tehát ő egy kísérletező, egy kutató alkat, és ez nem csak a témaválasztásokban figyelhető meg, hanem az anyaghasználatban is. Tehát az olajvászon képeken túl grafikák, linómetszetek, textilmunkák vannak, akár itt ebben a kiállításban is számos olyan festmény van, amelyen vászondomborítás, applikáció látható, vagy ha csak a kettes teremben megnézzük a hanginstallációt, ami ugyancsak egy színkísérletnek az eredménye. Tehát ilyen szempontból technikailag is nagyon izgalmas az ő életműve.
Omázs, tiszteletadás. Keserű Ilona műcsarnokbeli kiállításáról a kurátort, Kondor Szilágyi Máriát hallották. Július 25-ában újra lesz Veszprém Fest, ezúttal már a 22. Ez a rendezvény vállaltan egy prémium fesztivál, amennyiben világhírű előadók lépnek itt fel. Július 8-a és 12-e között a História kertbe várják a közönséget, s hogy mivel, arról Mészáros Zoltánt, a Veszprém Fest alapító igazgatóját kérdeztem.
A július 8-án Joe Bonamassa érkezik az Egyesült Államokból, egy 47 éves legendás blues rock gitáros és blues énekes. Ez a keddi nap a nyitónapja a fesztiválnak. A blues egyébként ebben az évben minden eddiginél erőteljesebb lesz, mert rajta kívül még egy jelentős amerikai blues énekes nő is érkezik, de erről majd később. 9-én szerdán a Train nevű háromszoros Grammy-díjas amerikai popzenekar érkezik. Először jönnek Magyarországon, nem voltak még noha egyébként. A számos slágerük a mai napig a rádió játszási listájának az élén van. Három slágerük is milliárd fölötti Spotify letöltéssel működik, és nagyon népszerű zenekarról van szó. Ők vannak 9-én, 10-én Beth Hart érkezik, aki egyébként az első napon fellépő Joe Bonamassával is három közös lemest is csinált. A Beth Hart egy 52 éves amerikai Los Angeles-i blues soul énekesnő, nagy angol száz blues soul Aretha Franklin, Etta James hagyományait követően kifinomult, kicsit líraibb, balladisztikusabb bluesokat is éneklő hölgy. Pénteken vagyunk, július 11-én Oregonból a nyugati part legészakibb részéről érkezik a Pink Martini nevű latin zenét a jazzzel kiválóan ötvöző, egyébként a 30 éves fennállásukat ünneplő amerikai jazzzenekar, és az áronapon pedig ismét teszünk egy korábbi években nagyon sikeresnek tűnő és bevált receptúra szerint olyan kicsit a dance, pop, elektronikus műfajba torkoló angol száz angol fellépő érkezik, szintén Grammy-díjas fellépőről van szó, a Clean Bandit, aki nagyon ügyesen kombinálja a húros klasszikus zenei hangszereket ezzel az elektronikus tánczenével.
Négy csapat Amerikából érkezik, egy Angliából. Hol vannak a magyarok, a magyar világsztárok?
Nem világsztárok, de magyar fellépők, ugye a Rosé Riesling Jazz Napok, ami most már 13 éve szerves része a Veszprém Festnek, és egy ingyenes bor és jazz fesztivál a város kellős közepén az Óváros téren, ami 10 napig tart. Ez a nagy fesztivált megelőző pénteken kezdődik, és vasárnap fejeződik be 13-án, ott pedig 30 fellépő van. Ezek nyilván nem világsztárok, hanem a magyar vokális jazz, jazz környéki műfajoknak szoktam jazzinek is nevezni. Fellépőiből nagyon sok helyi környékbeli fiatal pályakezdőnek a színpadra állításával együtt áll össze ott a fellépő lista. Ezt majd tavasszal fogjuk bejelenteni.
Azt látom határozott változásként, hogy a História kert lett az első számú helyszín, ugye korábban fönt a várban, a nagyon-nagyon csodálatos érseki palota előtti téren voltak a koncertek. Ez a helyszín most már lehet mondani, hogy végképp megszűnt a Veszprém Fest számára?
Hát én nem tettem le róla, tehát a mi középtávú fejlesztési terveinkben mindig benne van, de hát ezt egyrészt a pénzügyi lehetőségeink sem, illetve az a felújítás, ami most már 3 éve tart, és ami gyakorlatilag zárva tartja, sajnálatos módon a veszprémi várat sem segíti, talán 25 nyara lesz. De 26 nyara már biztosan az első nyár, amikor a felújított, renovált, gyönyörűen rendbe rakott Veszprémi vár ismét a régi fényét meghazudtoló pompában várja majd a látogatókat. Én nem tettem le róla, hogy visszamenjünk, mert hát ez volt a fesztivál gondolatának az inspirációja, ez volt a szülő, atya vagy anyja a fesztiválnak. Talán 26-27-ben meglátjuk.
A jegyek vásárlása már elkezdődött, és mindig nagyon fontos dolog, hogy akár ajándékba is a karácsony falá Veszprém Fest jegyek kerüljenek.
Hát ebben nagyon reménykedünk, hogy az utóbbi 5-10 évben nagyon felértékelődött ez a karácsonyi szezon, nagyon sokan vesznek fesztivál vagy koncert élményt a szeretteiknek, és volt olyan év tényleg, hogy a jegyeknek 40%-át, vagy volt olyan kiemelkedő fellépő, az összes jegyet eladtuk karácsonyig, hát meglátjuk, de reménykedünk ebben, hogy ez a hagyomány nem szakad meg.
A 2025-ös Veszprém Festről a rendezvény alapító igazgatóját, Mészáros Zoltán kérdeztem. S most hallgassuk a július 10-i sztár fellépőt, Beth Hartot. Fears of what they could mean. It's all right. 2013-ban a Helikon kiadó gondozásában jelent meg Gulyás Dénes nemzetközi hírű Kossuth és Liszt díjas operaénekes Mekkora Isten tenyere című önéletrajzi könyve, amelyből most Juhász Róza színész rendező készített a tenor számára egy prózai színpadi kamaradarabot. Az előadás az Operaház megyaszai termének intim terében látható, ahol a nézők igazi, őszinte vallomásnak lehetnek tanúi. És hogy miként kapcsolódik mindez az angol száz elnevezésű szezonhoz? A 70 éves Gulyás Dénes az a magyar tenor, aki a legtöbb estén énekelt a New York-i Metropolitan színpadán. A művészt kérdeztem. Nem most írta ezt a könyvet, hanem már 11 évvel ezelőtt. És most van ebből egy előadás, aminek a műfaja, mostában ez nagyon népszerű műfaj, ilyen stand-up, egy életem, van egy ilyen sorozat. Ebben többen megjelennek, Grecsó Krisztián, Turóczi Szabó és Musi Zoltán, és azt nem mondom, hogy pont olyan, mert nyilván mindegyik más, de hogy ez is egy ilyen stand-up est, prózai stand-up est, ami Gulyás Dénestől nekem váratlan volt, mert őszintén szóval arra számítottam, hogyha beszél is, énekelni fog. És ugyan vannak zenei betétek felvételről, de ez egy abszolút prózai est.
Abszolút, persze.
Ha más oldalról kezelíteni, mondhatnám azt, hogy mondjuk egy monodráma, de nem teljesen, mert van egy segítő társa.
Így van. Juhász Róza. Több jelenetben is játszik, amit ugye a könyvben nincsen, de amikor ezt a darabot így megálmodtuk, akkor írtam bele jeleneteket, és azt ő játsza, ő rendezte is, meg a dramaturgiát is ő szerkesztette meg hozzá.
Szóval egy ilyen vegyes műfajú valami.
Én nem tudom mi ez, mert igen, itt a zene csak alkalmazott zene, tehát nem arról szól, hogy most kiállok és elordítok három áriát, hanem másról, amit az emberben a zene, az életének a történései keltenek, a küzdelmekről, a nehézségekről, a kollégákról, és soha nem a sikerekről beszélek, hogy hú, hát én mekkora nagyon nagy művész. Ilyen is benne, hanem nyugodtan be lehet vallani, hogy számomra ez az egész pálya minden csodájával együtt. Fűha, de mindegy, kimondom, most ha mindent kimondhatok, gyötrelem.
Azért az nem igaz, hogy nem beszél a sikerekről, hiszen...
Nem mondom ki ezt a szót, hogy mekkora sikerem
azt
volt,
lehet, és hát... Azt lehet, hogy nem mondja ki, de objektíve tényekkel azért csak szembesülünk. Luciano Pavarotti énekverseny, a Pavarottival való barátsága, fantasztikus fellépések Amerikában, a világ rengeteg pontján.
Igen, igen, ez volt
hát
a szakma.
Igen, de hát most, hogyha nem lettek volna sikerek, akkor nem hívták volna. Nem állt volna vissza ez az élet.
Ebbe teljesen igaza van, de az, hogy én milyen sikeres vagyok, vagy én milyen tehetséges voltam, vagy az én hangom, az én művészetem, ezt soha életemben így kinevejtettem magamról. Ha más valaki úgy gondolta, hogy igen, ezt ki kell mondani rólam, az rendben volt, de én magamat soha nem mondjuk így hype-oltam, vagy fényeztem, hogy hú, hát én mekkora nagy sikereket arattam, soha ilyet nem ejtettem ki. Ebben a darabban persze végigmegyek az életen, aki ebből leszűri azt, hogy itt voltak jó színházak, jó előadások, jó kollégák, persze, de ennek a lényege az a varázslat, amikor az ember elénekli mondjuk a Massné Degriót, vagy a Rómeót, vagy a Rózsalovagot, vagy a Varázsolat, bármelyiket, hogy akkor, amiről Szepes Mária itt ír a végén, hogy nem ér le a földig a zeneművészet, mondja láthatatlanul láttat, és nem ér le a földig, hogy valami levitáló varázslatot ad az embernek, valami emberi léten túli értelmet. Ez a lényeg a pályában, és nem az, hogy 10 percig tapsoltak. Tehát én nekem ezért volt csodás a pálya, mert erre jöttem rá közben az évtizedek alatt, hogy ennél nagyobb varázslatot, mint hogy elénekelni a Rómeót, vagy elénekelni a Massnémannot, vagy bármelyik Mozartot, vagy a Dalestet, Flukon Editteli. Ennél nagyobb ajándék nincs az embernek, és ez az érzés és ez a tudat ezerszer fontosabb, mint az, hogy én hú, de baromi tehetséges. Ezt nem bírtam soha.
Az kiderül ebből az életrajzból, ami megjelenik előttünk, hiszen ez egy önéletrajzi kötetnek a színpadra tétele, hogy milyen keserves dolog tulajdonképpen operaénekesnek lenni. Szóval annyira érzékeny hangszer az emberi hang, és hát önt azért elég sokszor meggyötörtek.
Meg. És nem csak az emberi hang, hanem az, ahol hát őszintén szóval igen, az ember ilyen titkokat nem nagyon árul, mert a darabból kiderül, ahol nem nagyon tudom folytatni, hogy a gyerekem azt mondta nekem, hogy bácsi.
Nem és ismerte már meg olyan
így van,
soktól.
Így van, és volt. Akkor megérte? Azért kérdezem, a darab végén érdemes volt? És ezt őszintén megmondom magának, hogy minden ilyen gyötrelemmel együtt, csoda volt a pálya, nagyszerű volt, nem volt érdemes. amit az ember a gyerekei tekintetéből elveszít, a gyerekeivel való kapcsolatából nem él meg, és a gyerekei ebbe sérülnek, és én is, mint ember sérülök. Most egy kicsit viccesre fordítom, bár eddig nagyon komoly volt, azt mind belepumpálom az unokáimba most, az ő gyerekeikbe. Ez egy adósságtörlesztés. A legfontosabb a darabban a kérdés a végén, hogy érdemes volt? El kell dönteni, hogy mi az érdemes. Az, hogy ott állok, nem tudom, hanyatszor New Yorkba, itt, meg ott, meg amott, és akkor tapsol, meg hú, meg szuper, meg ide megyek. Hogy ez valóban? Hát persze igen, mert egy művészet, meg csoda, és az ember arra születik, de ez egy akkora küzdelem, bennem legalábbis az volt egész életemben, irtóztató küzdelem. Az, hogy egy család, az, hogy jön a betegség, hogy most mi lesz, én elmentem egy, amikor beteg voltam, és nem tudtam énekelni, egy gyárba, hogy nem tudnak-e a szakmámban munkát adni nekem, mert annyira magam alatt voltam.
Géplakatos.
Géplakatos,
ez
igen.
Ez volt az eredeti
igen. És kerestem munkáját, amikor beszélni se sem, és onnan visszajönni, az az embert azért, hogy mondjam, csak kicsit átalakítja, és elkezd gondolkodni, hogy mi a fontos nekem ebben, mi a fontos itt ebben, ahogy a Kosztolányi írja, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége vagyok. Hova rakott engem? Miért rakott oda? Azt kell csinálni, és közben nézem, hogy a gyerekem lebácsiz, és nem tudom nekik adni azt, amit kellene adnom. A közönségében azt látja, hogy na, ott áll fönn az énekes, aztán ordít marha nagyokat, brávóznak, biztos marha nagy gázsit kap étteremben, ebéddel, autót bérel, ide repül, oda repül, fú. Hát az én életem nem erről szólt.
Ez az előadás elsősorban a nagyon fiatal évekről szól, a gyerekkoráról, ahogy mit hozott a szülői házból, a nagypapától, aki remekül énekelt, aztán hogyan ment előre az iskoláiban, hogyan indult be a fényes karrier. Egy opera énekesnél mit gondol, mi az a határ, amikor azt kell mondani, hogy na most már túl vagyok a zeniten, már túl vagyok a csúcson. Ön mikor érezte azt, hogy túl van a csúcson?
El is mondom a darabban, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem én diktálok, hogy az a hajnalcsillag, ami gyerekkoromban énekeltem, nem csak a nótában, az életben is elindult lefelé. Van egy csúcspont, ami megtörik, és aztán tudok belőle újból építkezni. Ez 89, így valahogy 90.
Ugye nem haragszik, hogyha most egy kicsit az életkorára...
71 éves után. Vagyok.
Tehát akkor a 36-7 éves 36 kora éve. Körül volt a csúcs?
Abszolút, igen. És hogyha ez a betegség nincs, ez az asztma, akkor egy hullámvölgyel kevesebb lett volna, ami nem tudom, jó lett volna, vagy sem, mert úgy gondolom, de ebből is épültem valamelyest, hogy ebből hogy kell kijönni, hogy kell hinni emberekben, hogy kell bízni bennük. Le kell tenni a szteroidot, a doktornő nem szteroidokkal gyógyított meg, hanem komplementer gyógymódokkal, és hogy az ember akkor lábra kap, és kap egy új feladatot, új mesdjét, nem a lírai tenor spicces magas hangit, hanem jöttek a Peter Grimes, jött a Kisvárosi Lady Macbeth, jött a Három nővér, jött a Grand Macabre, jöttek az olyan darabok, amik akkor lettem alkalmas. Aztán volt egy idő, már pécsi igazgatói koromban, amikor 5 éve egy előadást énekeltem Denevért, Pécset, és éreztem, hogy nem okoz akkora örömet, hogy ez már nem az, nem úgy várom az előadást, mint egy versenyló a boxba, hogy kimegyek és megzabálom a színházat. És akkor azt mondtam, hogy most elég. Hát amikor már nem okoz örömet az, hogy énekel az ember, akkor abba kell hagyni. És nem kell megvárni azt, hogy mások mondják azt, hogy figyelj, már ezt nem kéne csinálni. Mert általában ezt nem mondják az emberek. A barátok, kollégák, családtagok nem mondják, hogy figyelj, ez most már ne csináld, rontasz a renomédot. Ilyet nem kap az ember. Hála Istennek én ezt észrevettem, csak a nejem azt mondta, hogy hát jól tetted, mert már éppen mondtam volna, hogy abba kéne hagynod. És hát nekem az volt ebben a könyv, hogy rengeteg mindent csináltam én. Tehát nem csak könyvet írtam, hanem rendeztem is operát, Pécset nem is egyet, másút is rendeztem
ennek
operát.
Ennek kiváló színészi képességei vannak, hát számomra ez evidens lett, ahogy néztem ezt az előadást.
Én játszottam prózai darabot is Pécset, Sárosi Pistának az Otthon édes otthon című darabjában egy prózai szerepet. Én imádom a színházat, csak táncolni, nem tudom, hogy balettozni nem mennék. Tehát azt, ami színház és amit meg tudok belőle csinálni, az boldogan akár rendezés, akár próza, akár éneklés. Már most az éneklés, mondjuk Altum császárt elénekeltem, na de hát az mondjuk az
a
nem.
Turandotban. Turandotban. Hát igen, akartam is kérdezni. Ugye azt mondta, hogy eldöntötte, hogy abba hagyta a pályát. Volt ez körülbelül 5 éve?
5 körülbelül, igen.
És akkor most mégis mi történt, hogy itt van az új bemutató, a Puccini Turandotja?
Ez egy édes történet, ugyanis Okvágy Szilveszterrel is csináltam egy riportot a rádióban. A Kossuth Rádió megy esténként a gondolat ébresztő beszélgetéseknek az egyik ilyen társszerkesztője vagyok 2 éve. És azt mondja nekem, hogy te figyelj, nem akarsz énekelni az operában? Mondom, de hogy akarok, ne viccelj majd. Hát felüljük a Turandot, mondom, ne viccelj a Turandot. kapott kalafot életemben, én Floribus se akartam énekre.
Arra is, ő se gondolt.
De, hát aztán ő se gondolt. De mondom, a ping-pong-pongból sem már egyetlen. Nem, arra gondoltunk, hogy mivel Puccini azt írta, hogy az Altum császárt egy 70 éves öreg tenor énekelje, arra gondoltuk, hogy te legyél. És gondoltam, hogy jó, de hát az Altum császárnak az énekelni valója, hát az nem hangi igénybevétel. Altum császár 2 percet énekel, igaz, a darabban végig ott van, de nem énekesi teljesítmény. Megkérdeztem a feleségemet, hogy mit gondolsz. Azt a jó, azt elénekelheted.
Mekkora Isten tenyere? Ezzel a címmel adja elő Gulyás Dénes operaénekes saját életéről szóló estjét az Operaház megyeszai termében. December 25-én és január 2-án is meg lehet őt nézni, most pedig a Rigoletto nagy slágerét énekli.
Sempre una amabile leggia del viso, in pianto in riso e menzognero. La donna ai occhi, ma più è lento, muta l'accento e l'impensiere. Felice a pieno chi sbuca il seno, non li va amore. La donna ai occhi va più a evento, muta l'accento ed il pensier. Ed il pensier.
December 26-án este 20:35-kor a Duna TV-ben debütál az Ők tudják, mi a szerelem filmes változata. Hubay Miklós darabját a Nemzeti Színházban játsszák Rátóti Zoltán rendezésében, de a nagyszerű előadás szerencsére a Nemzeti Filmintézetnek és az MTV-je annak köszönhetően megörökítődött az utókor számára is. Először a rendezővel, Rátóti Zoltánnal beszélgettem, majd a két csodálatos főszereplővel, Blaskó Péterrel és Udvaros Dorottyával. Hogy jött az ötlet, hogy egy színházi előadást filmre vigyétek?
Volt egy romantikus elképzelésem, hogy ideje lenne föleleveníteni és fölerősíteni a tévé filmek, tévé játékoknak a hagyományát, régre visszavezethető hagyományát. Nagyon-nagyon kevés televíziós film forog, és adja magát ez a darab szerintem. És ebből a romantikus elképzelésből adódóan megkerestem az MTVA vezetőségét, hogy legalább az utókorrak rögzítsük. Ha már két ilyen színészóriás játszik az előadásunkban, és én úgy fogalmaznék, hogy az jutalomjáték részükről. Nekem meg az élet jutalma volt, hogy őket megrendezhettem ebben a darabban. És akkor, lásd csodát, annyira megtetszett az ötlet az MTVA vezetőségének, hogy azt mondták, hogy ne színházi közvetítés legyen belőle, ne színházi körülmények között vegyük föl, hanem vigyük ki egy külső helyszínre, és csináljunk ebből egy TV filmet. Azt hiszem, történelmet kezdünk ezzel talán írni, reményeim szerint, és és az MTVA nyilatkozatai szerint is ez az első közös produkciója az MTVA-nak és az NFI-nek a TV-filmek gyártásában. És ez reményekkel tölt el bennünket, hogy színházi előadások adaptálása megtörténik majd, és így rögzítve lesznek a jelentős előadások, még ha nem is ugyanabban a formában, ahogy a színházban megszülettek, hanem akkor televíziós feldolgozásban. Úgy forgattunk, mint hogy egy filmet forgattunk volna.
És mennyit kellett dolgozni az eredeti szövegen például?
Meg kellett egy kicsit húzni, mert időben azért rövidíteni kellett. Ez a színházban közel másfél óra, a mi filmünk ez pedig 70 perc. Ez mondjuk így kimondva is egy nehézséget tükröz, de megoldható volt, kitűnő dramaturg Tréfás Luca segítségével, aki a filmhez igazította a forgatókönyvet. Illetőleg, ami érdekes volt és nehézség volt, hogy ugye 2 éve mutattuk be ezt a színházban, jó pár előadást megért, már a színészekben benne volt az a reflex, hogy egyik mondatnál tudta, hogy leül, másiknál tudta, hogy föláll. Na most itt az egész koreográfiát, mindent újra kellett komponálni a forgatáshoz. De nagyon-nagyon-nagyon hamar idomult mindenki ehhez a feladathoz. Igazából nem nevezném ezt nehézségnek. Első ránézésre egy pillanatra mindenki meghökkent, hogy de hiszen itt máshol vannak a székek, máshova kell menni, esetleg több utat kell bejárni. Egy nagyon-nagyon inspiráló díszletbe kerültünk a filmhez. Hozzáteszem, hogy a színházban is nagyon-nagyon elegáns Székely László díszlete.
És most itt hol van a díszlet? Hol van a helyszín maga, ahol forgattatok?
Ráckeresztúron forgattunk egy kastélyban, ami átalakítható éppen az adott film kívánalmaihoz.
Van-e változás a színészekben, vagy bármiben a színházi előadáshoz képest?
Nincs. Kibővült a szereplőgárda. Érdekes, hogy pici ellentmondásnak is tűnhet, hogy rövidítettünk a filmet, de még szereplő bekerültek. Nevezetesen a film adta lehetőséggel éltünk, hogy amiről mesélnek, és a fiatalkori énjük is megjelenik. Ilyen értelemben kellettek fiatal színészek, akik ábrázolják a történet fiatalkori szereplőit is.
Hát ugye mind a kettőt te tartottad kézben, a színházi előadást is, illetve a filmet is. Hogyan értékeled a kettőt egymáshoz képest? Jellemzésként mit tudnál egyértelműen a színházi előadásra mondani, illetve a filmre? Van-e különbség?
Nagyon nehéz a különbséget megfogalmazni, hiszen a próbák folyamán a színházban több időnk volt, nagyon sok darabban dolgoztam mindenkivel, aki benne volt a darabban, ismertük egymást, de mégis ott, mivel hogy több időnk volt, többet tudtunk ízlelgetni, megfejteni a darabot. Ezzel a kész megfejtéssel mentünk a forgatásra, tehát ott már nem igényelt nagyobb elmélyülést, még több elmélyülést. Annyit igényelt, de hát gyakorlott és kitűnő színészekkel állunk szemben, akik konvertálták az eszközeiket a filmre, hiszen nagyon sok közelivel operál a film. Nyilván nem lehetett azokat a gesztusokat és azokat a színpadilag idézőjelben mondott harsányabb tónusokat megütni, és ezeket tökéletesen konvertálták, de hát megint hozzáteszem, hogy egy kitűnő és gyakorlott színész. Van szó.
És szerinted a néző nagyon más élményt kap?
Vizuálisan természetesen más élményt kap, de érzelmileg ugyanúgy meghatja, megnevetteti a történet a nézőt, mint a színházban.
Rátóti Zoltán rendező után hallgassuk az Ők tudják, mi a szerelem Berlioz-t alakító férfi főszereplőjét, Blaskó Pétert.
Ez az öntörvényű, zseniális zeneszerző nem nagyon törődik a társadalmi konvenciókkal, ez megérkezik, és 50 év fantáziálás után el akarja rabolni a családból a nagymamát. Ami ugye megmosolyogtató, de ugyanakkor érthető is olyan szempontból, hogy a lélek az nem öregszik. A test öregszik, és ebből a konfliktusból származnak bizonyos problémák. Azt szokták is mondani, hogy a lélek kész, a test erőtlen. És ez egy nagyon izgalmas probléma a darabban. Mosolyogtató, humoros is, ugyanakkor torokszorító is bizonyos helyzetekben. Én szerintem a közönséget érdekelni fogja, mert nagyon-nagyon az emberről és az emberi lélekről, az emberi kapcsolatokról, az emberi természetről szól.
Érdekes, amit mondod, hogy ez olyan furcsának tűnik, hogy ilyen időskori szerelem. Lehet, hogy a 19. században inkább furcsának tűnt, még az is lehet, hogy Hubai Miklós korában is furcsának tűnt. De én úgy érzem, hogy ez a 21. században már itt ma, majdhogy nem normális, akár idősebb emberek is elkezdenek egy kapcsolatot, valamikori barátságokból szerelem lesz, tehát egyáltalán nem tabu ez már, azt gondolom, hogy bőven benne van a mai életünkben. Tehát nagyon sokan gondolhatják azt, hogy hát hiszen nem reménytelen, hát bármikor rátalálhat az emberre a szerelem.
Igen, van a Dorottyával egy ilyen része a szerepünknek, ami azt mondja, hogy hát most öregkorunkban hát mit fognak szólni? Két múmia elindul, és akkor mondja neki lelkesen, hogy nem. Csodálni fognak bennünket, mert ilyen is van, és egymás kezét fogva legyőzzük a szerelem legnagyobb ellenségét, mint a halált, nem, az öregséget. És akkor ez kifejti ottan bővebben, hogy olyan zenét ír, hogy ez mindent fölülír, és mi megyünk, és ketten, és kézen fogva, és bebizonyítjuk a világnak, hogy bizony van időskori szerelem.
Ugyan több szereplős ez a darab, de alapvetően az önök párbeszéde, ami a kulcs része ennek az előadásnak, ahogy bontakozik ki az emlékek, a nem akarni emlékezés, aztán mégiscsak megadják magukat, főképp Esztella adja meg magát Berlioznak, mert Berliozban nincs kétség, hogy hát...
Hogy ő szeret.
Hogy ő szeretni szeretne, így van. És az asszony vonakodik erősen, és hát akkor van értelme ennek az egész darabnak, és nyilván a Hubay Miklós is így írta, hogyha mégiscsak rév beér valahogy, ha nem is teljesen, de mégiscsak elkezdődik valami.
Valahogy lélekben egymásra találnak a végére, és hogyha el is megy Berlioz, és hát nyilván nem lehet egy nagymamát kimenekíteni a család közepéből, de a fölelevenített emlékek azok újra élhetők, és újra is élik, szerethető előadásnak érzem.
Az Ők tudják, mi a szerelem című Hubay Miklós darabban Blaskó Péter partnere Udvaros Dorottya. Őt hallják.
Teljesen mindegy, hogy egy ember hány éves, attól ő még lehet nő és lehet férfi. Tehát, hogy van egy ilyen konvenció, hogy bizonyos kor után már akkor már azt legyintünk, de nem. Ezek az idős emberek még mindig nők, és még mindig férfiak, és még mindig vannak mindenféle gondolataik és vágyaik.
Azt tudjuk, hogy ez a történet, ez valós, vagy pedig kizárólag Hubay Miklós fantáziájában született meg Berlioz-zal való
igen,
szerelem.
Igen, igen, nem, van valóság alapja, tehát valóban Berlioz életében volt egy ilyen plátói szerelem. Nyilván nem így történtek a dolgok, tehát ez már Hubay fantáziája, ott ilyen formában írta meg, és ezek a párbeszédek hangzottak el, de a magja ennek a történetnek az valós.
Blaskó Péter a partnered, és a kettősötökért érdemes megnézni ezt az előadást.
Jaj, de örülök.
Blaskó Péterrel régóta vagytok már kollégák.
Igen,
gondolom, nagyon, könnyű nagyon. Az egymásra hangolódás.
Hát nagyon könnyű, valóban.
Miben játszottatok már együtt? Hát macska játék van.
Rengeteg minden. Hát a házasság Palermóban, a buborékok, az Atália. Most csak így csipegetek a múltból, a Katonában, nem tudom hány darabban. Férj és feleség voltunk a Platonokban, a Katarina Blumel Beszte tisztességében, a nem tudom, milliószor játszottunk együtt.
Ilyenkor hogy működik köztetek a kémia?
Érdekes dolog ez, mert egy olyan biztonságérzetet ad, amikor az ember tudja, hogy egy olyan ember áll mellett a színpadon, akiről nagyon sokat tud, és aki nagyon sokat tud rólam. Akivel egy pillantásból megértjük egymást, hogy a másik mit szeretne. Tehát nem kell köröket futni, hogy most vajon ő hogyan gondolja ezt a szituációt. Tehát alig tartottunk megbeszélést egymás között, hogy figyelj, szeretném, hogy mi lenne, ha ez így lenne, úgy lenne. Tehát egy-két mondat hangzott el, mert fölösleges, mert értjük egy, látjuk, hogy a másik mit szeretne, hogy szeretne, és ahhoz hozzáteszi az ember a saját gondolatait.
Ez egy nagyon hagyományos előadás bizonyos értelemben.
Igen,
tehát
igen.
Klasszikus díszletek között hihetetlen csinosan fel
igen,
vagy öltözve.
Székely László díszlet, tordai hajnal jelmez, gyönyörű
19. századi
igen,
gyönyörű
igen,
ruhák. Te már olyan sok olyan előadásban is játszottál, ami igazán formabontó, ahol minimalista minden.
Igen.
Itt meg épp ellenkezőleg, tehát itt úgy érzem, hogy itt belecsöppentem a 19. század igen, második felébe. Teljesen illúziókeltő minden. Itt nincs igen, mobiltelefon, semmi nincs, ami csak hajszányra is utalna a 21. századra. Hányszor beleteszik ezt? Uh-huh. Shakespeare daraboknál
igen,
is
igen,
meg tud szólalni egy mobiltelefon.
Igen.
Tehát itt semmi nincs. Itt minden úgy, ahogy ezt uh-huh, oda képzelhetjük
igen,
a 19.
Igen,
században. Szinte már ritka, nem? Hogy egy ilyen előadás részese lehetsz.
És hadd mondjam meg neked őszintén, hogy nekem nem is hiányzik semmiféle aktualizálás. Én azt gondolom, hogy az emberi érzések és viszonyok azok mindig aktuálisak, meg a gyökere mindig mindennek ugyanaz. Tehát, hogy szenvedünk, hogy akarunk, hogy szeretünk, hogy elbukunk, de ezek ugyanazok. Teljesen mindegy, hogy melyik században élnek azok az emberek, csak éppen másféle göncök vannak rajtuk. De én most már kifejezetten élvezek egy ilyen szituációt. Kifejezetten élvezem, hogy korhű jelmezben, olyan díszletben. Azt gondolom, hogy nem kell a nézők szájába rágni, hogy mi a modern most. Miért gyertek el ezt megnézni, mert ez ma is mond valamit az embereknek. Egy jó darab örökké mond valamit az embereknek. Azt nem kell ilyen módon aktualizálni. Természetesen biztos máshogy játszunk, mint a Klárika, Tolnai Klári, aki ugye ezt a szerepet játszotta, és Sinkovics Imre. Bizonyos szempontból modernebbül játszunk, mert hiszen elteltek évtizedek. Péter is rengeteg féle előadásban játszott életében, tehát ő is nagyon sok klasszikus, illetve modernre hangolt Csiszár Imre mellett azért a miskolci életükben hatalmas előadásokat csináltak, és azok nagyon formabontóak is voltak időnként, tehát a Péter is nagyon sokféle stílusban tud játszani, és nem hiányzik egyáltalán. Ez annyira jó így.
Hubay Miklós darabja, az Ők tudják, mi a szerelem, a Nemzeti Színház műsorán most is látható, legközelebb december 28-án, majd január 10-én, de a szélesebb közönség számára jön a filmes változat, december 26-án este 20:35 a Duna TV-ben. Az előadás és a film rendezőjét, Rátóti Zoltánt, majd a két főszereplőt, Blaskó Pétert és Udvaros Dorottyát hallották.
Thank you.
A hagyományoknak megfelelően visszatér a Műpa színpadára a Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró Betlehemes című előadása. A Szenteste napját, a karácsony vigiliáját, a várakozás örömét, izgalmát, csodáját bemutató produkció a népi hagyományokból eredő játékokból, szokásokból, a kis Jézus születését üdvözlő keresztény tradícióból, valamint az e naphoz köthető mesés, csodás történetekből épül fel. Az advent utolsó napjának kora hajnaltól késő estig zajló örömteli pillanatait élhetik át a nézők, a hótündérek hajnali húvarázslásától, a hóemberek titkos találkozóján és a karácsonyi mézillatú mágikus ételek készítésén át egészen a karácsonyfa állítás, díszítés, meghitt ceremóniájáig. A megbokrosodott szánhúzó lovak, a fergeteges hógolyócsaták, párválasztó korcsolyatáncok a humort sem nélkülözve készítik elő a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátékát, a betlehemezést, mely az előadás végére összegyűjti a mesés utazás valamennyi résztvevőjét, hogy együtt élhessék át Isten fia megtestesülésének, a megváltó világra jöttének őszinte örömét. A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró Betlehemes előadása a Műpában december 21-e és 28-a között összesen 9-szer lesz látható, 11 és 16 órás kezdéssel. Hallgatóinknak én is meghitt áldott karácsonyt kívánok. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.